Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tévékészülőkek előtt ülőket, és mindenek előtt az itt igen szép számban megjelent hallgatóságot. Feltételezem, hogy ilyen sokan nem az én személyes vonzó erőm miatt jöttek el, hanem azért, mert a genetika divatban van. Hát ez talán a legjobban az mutatja, hogy az ezredforduló évében, 2000. június 26-án az akkori amerikai elnök Clinton és Blair brit miniszterelnök közös sajtóértekezleten jelentették be, hogy az ember teljes DNS információ tartalmát megfejtették, a Human Genome Program sikerrel befejeződött, ez a két úr, Venter és Collins, a két rivális munkacsoport vezetője, akiknek köszönhető ez a tudományos eredmény, amelyet ezen a sajtóértekezleten Clinton az emberiség történetének egyik fordulópontjának nevezett. Természetesen nem csak emiatt van divatban a genetika, hiszen napról napra olvashatunk az újságokban, hallhatunk a tévében újabb és újabb betegségokozó gének felfedezéséről, a génterápia sikereiről és kudarcairól, vagy éppen a genetikailag módosított növények és az azokból készült élelmiszerekkel kapcsolatos botrányokról, problémákról. Mai előadásom ezekről a kérdésekről fog szólni. Célom az, hogy segítsem az önök önálló véleményalkotását bizonyos kérdésekben, segítsek eloszlatni néhány közkeletű félreértést. Hát természetesen az öröklés jelensége évezredek óta ismert az emberiség előtt. Régen tudjuk, hogy a gyerekek többé-kevésbé hasonlítanak szüleikre, de nem teljesen azonosak velük, hogy néha egy gyermekben megjelenik valamilyen tulajdonság, amelyik valamelyik nagyapától származott, de a szülőkben nincs meg. És tudjuk azt is, hogy hasonló jelenségek az állatvilágban és a növényvilágban is léteznek. Vizi professzor két héttel ezelőtt József Attilát idézte, hadd idézzem én Goethét, aki azt írta, apámtól kaptam alakot, s azt, hogy komolyan élek, anyuska vígkedét adott, hogy szívesen meséljek, még itt kísért, hogy szépapám a szépeket szerette, bennem remek, hogy szépanyám vágyódott ékszerekre. A szövevényben hány elem, ki tudja megítélni? A fickóban hát hol lelem azt, ami még egyéb? Nos, azt, hogy ezeknek a jelenségeknek, ennek az öröklés életjelenségének szigorúan meghatározott matematikai formulákban önthető törvényei vannak, hogy ennek alapján biztos jóslások is tehetők, ezt lényegében egyetlen ember munkásságának köszönhetjük. Itt a közelünkben, a brnói apátság kertjében magányosan kertészkedő szerzetes Gregor Mendel határozta meg a genetika alaptörvényeit. Ezt akkoriban sem a tudomány, sem a közvélemény nem ismerte föl, ez 1865-ben történt. Mendel, amikor azzal foglalkozott, hogy mondjuk a piros és fehér virágú növény kereszteződésnél milyen arányban lesz piros és fehér virágú utód, természetesen nem tudta, hogy az, ami ezt a tulajdonságot átviszi a borsó magjában, az voltaképpen micsoda. Azt a fogalmat, hogy gén nem ismerte és nem használta, sőt, Johansen, aki később a gén fogalmát bevezette a tudományba, őneki sem volt fogalma sem arról, hogy mi tulajdonképpen a gén, ezt ma már pontosan tudjuk. Ehhez a tudáshoz egy másik nagyon fontos felfedezés is vezetett, szintén Közép-Európában, Svájcban egy bázeli katonaorvos, Friedrich Miescher, sebesült katonák gennyel átitatott kötéseiből izolált egy akkora tudományra nézve új anyagot, amit nukleinnak nevezett el. Ma ezt az anyagot tudományos néven dezoxiribonukleinsavnak nevezzük, de talán önök az egyszerűbb, rövidített nevén DNS-ként ismerik. Misenek fogalma sem volt, hogy mi a DNS biológiai szerepe, ezt még sokáig ezután nem tudtak. 1944-ben Oswald Avery, amerikai mikrobiológus, azt tanulmányozta, hogy baktériumokból készített kivonattal örökletes tulajdonságokat lehetett átvinni, és ez a baktériumokból izolált kivonatot, ezt vizsgálván megtalálta, hogy mi ez az anyag, azonosította. Itt látható az üvegbotra feltekerve, egy kicsit olyan vattacukor vagy takonyszerű anyag. Ez, kérem, a DNS. Tehát Avery volt az, aki megállapította azt, hogy a DNS azonos az örökítő anyaggal. Na most erről tudták már akkor, hogy körülbelül miből áll, a vegyészek jól ismerték, azonban 1953-ban egy világra szóló felfedezés történt. Watson és Crick, akiket itt láthatunk, talán látják azt, hogy milyen fiatal. Watson 25 éves volt ebben az időben. Crick ugyan idősebb, de még ő sem szerezte meg a doktorátusát. Ők határozták meg a DNS-nek azt a híres kettős spirál szerkezetét, amit a következő ábra mutat. Hát ez az, ahogy a vegyészek szerkezeti képletként leírják, ez egy sematikus ábra a térszerkezetről, ez pedig itt látható jól, ez a kettő spirál a vegyészek molekula modellje szerint. Ilyen tehát a DNS szerkezete. Ennek a szerkezetnek, tehát ez az anyag, amit itt az előbb láttak, ennek a DNS szerkezetnek most arra a tulajdonságára szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezek ilyen egymáshoz nagyon hasonló kisebb elemek egymáshoz azonos módon történő egymáshoz kapcsolódásával épülnek föl. Ez négy egyszerű kémiai anyag, amit ezekben találunk, amelyeket úgy hívnak, hogy adenilsav, citidilsav, guanilsav, timidilsav, és ezeknek a szerkezetét, jól itt láthatók ezek a szerkezetek, de rövidítedi a kezdő betűjükkel, az A, G, C, T betűkkel szokták, és a DNS szerkezetét azzal írhatjuk le, hogy ezek a kisebb vegyületek, az A, G és a T egymás után következnek, körülbelül egy meghatározott, de szabálytalan sorba, körülbelül úgy, mint ahogy bármely értelmes szöveg leírva bizonyos jelek egymás utánjából áll, és ez nem pusztán hasonlat. Ez a valóság. Ez egy szöveg, egy információsor, ebben rejlik az átöröklés. Ebben rejlik az öröklöttség. Ezeknek az elemeknek a sorrendjében. Ez az információsor. Na most az, hogy ezt az információsort, ugye az könnyű elképzelni, hogy egy betűsor, egy üzenet, az sokkal nehezebb elképzelni, hogy a sejtben mi olvassa le, mi érti meg ezt a betűsort. Hát ezt kérem úgy kell elképzelni, mint a vakok, ja itt van a betűsor, itt látható, tehát ez a DNS kettős lánca, és azt, hogy ez hogy olvassa le a sejt, ezt úgy kell elképzelni, mint a vakok braille írása, amik ilyen kis domborzatok, ezek az A, G, C és a T, ezek kicsit különböző szerkezetek, amik kicsit különböző módon dudorodnak ki a DNS szerkezetébe, és ezt letapogatja a sejtnek a leolvasó apparátusa. Ez a leolvasó apparátus letapogatja, megérti az információt, és egy titkosírás, egy kód segítségével lefordítja egy másik nyelvre. Azért kell lefordítani egy másik nyelvre, mert az élő sejt legfontosabb anyagai, és azok az anyagok, amik az anyagcserét irányítják, ezek a fehérjék, ezek lényegesen bonyolultabb szerkezetek, mint a nukleinsav. Itt látható 6 különböző fehérje sematikus szerkezete. Ezek nagyon bonyolult, több száz kisebb elemből fölépülő szerkezetek, És ezeknek a elemeknek, aminosavaknak nevezzük őket, ezeknek a különbözősége is nagyobb, 20 különböző aminosav van, és több száz ilyen aminosav épül egy fehérjébe egymás mellett. Ez azt jelenti, hogy az elvileg lehetséges fehérjék száma elképesztően nagy, elképzelhetetlenül nagy, nagyobb, mint a világegyetemben lévő összes atomok száma. Ez persze csak egy elvi lehetőség, hihetetlen nagy változatosság, de ezt a változatosságot mind a DNS kódolja. Na most fölmerül a kérdés, hogyan kódolhat négy egyszerű elem egy ilyen hallatlanul gazdag információtömeget? Hát ez nagyon egyszerű, a számítógépben mindössze két elem van, nulla és egy, plusz és vagy mínusz. Mindössze két elem segítségével a számítógép tetszés szerinti információt tud kódolni. A genetikai kódban a DNS négy eleme is a fehérjék összes szerkezeti információját tudja kódolni. Nos tehát, elmondhatjuk azt, hogy ma már biztosan tudjuk, hogy ez így működik az egész élővilágban, minden élőlényben a genetikai információ ebben a DNS-ben, ami egy ilyen lineáris információsor, betűsor. Persze ez nagy, a különböző élőlényekben nagyon különböző. A legkisebb vírusokban néhány ezer betűből áll ez az információ, a baktériumok többségében néhány millióból, a magasabb rendű, illetve pontosabb az alacsonyabb rendű állatoknál 100 milliós nagyságrendű, és a legmagasabb rendű élőlényeknél, például az embernél 3 milliárd fölött van ezeknek a betűknek a száma. Na most 3 milliárd, ha ezt költségvetési tételként, vagy esetleg sikkasztott pénzként hallják, akkor körülbelül sejtik, hogy miről van szó, de azért igazából ez nehezen belátható. Tehát megmutatnám, hogy mennyi is ez a 3 milliárd. Egyetlen sorbaírt szövegként, normál betűkkel Budapesttől New Yorkig érne, kitenne egy körülbelül 2000 kötetes könyvtárat, és elszámolni 3,15 milliárdig ennyi, az másodpercenként egyet számolva 100 évig tartana. Tehát ennyi a mi genetikai információnk, ezt fejtették meg 2 évvel ezelőtt. Na most, hogy ez a megfejtés hogy történt, ez egy rendkívül bonyolult és nagyon izgalmas kérdés, de ennek a részleteibe nem mehetünk bele. Inkább megint megpróbálnám egy kicsit illusztrálni itt a nagyságrendeket. Hát először is a minden egyes sejtünkben, egy sejtünk körülbelül a milliméter század részével egyenlő nagy, minden egyes sejtünkben lévő DNS fonál hosszúsága 2 méter. Valóságosan 2 méter, a vastagsága a fonálnak a milliméter 500 000 része. Ez a fonál, ez 46 kromozomába van rendezve, na most ilyen kisméretben borzasztó nehéz elképzelni, nagyítsuk föl ezt képzeletben. Képzeljük el, hogy a sejt egy átlagos méretű szoba. Ebben a szobában akkor a DNS egy 2000 kilométer hosszú és 2 milliméter vastag spárga. Ez a 2000 kilométer hosszú spárgát vagdalták el a kutatók 10-20 centis darabokra, és ezekbe a 10-20 centis darabokra, amiben körülbelül 500-1000 ilyen nukleotid van egymás mellett, egy csodálatosan szellemes technikával, amit Zanger, kétszeres Nobel-díjas angol tudós dolgozott ki, ezeket egyenként megfejtették, ezeket a szerkezeteket. Így néz ki egyébként egy ilyen szerkezet megfejtése, a műszer ezt dobja ki, ahol a színes csúcsok az A, a G, a C és a T, és ezt aztán a kompjúter leolvassa. Tehát ebből egy kísérletben mintegy 500-at olvas le így a kutató, illetve a kompjúter, de ez a 2000 kilométeres madzagban ebből iszonyú sok van, és ezt szuperkompjúterek segítségével állították össze azután az egészet. Talán megint egy riasztó számot mondok el, ilyen kompjúterek, nagy teljesítményű kompjúterekben 20 000 üzemóra már vett igénybe ennek a teljes összeállítása. Ez több mint 10 évig tartott, 6 ország több ezer kutatójának a munkája volt, és belekerült 3 milliárd dollárba. Most már ez készen van, az interneten bárki megnézheti, feltéve, hogyha elég nagy teljesítményű a kompjútere, hogy képes letölteni ezt az adatmennyiséget. No hát, lássuk most már, illetve még ne lássuk, előbb azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy ami gyakran föl szokott merülni, ha erről beszélek, először is, hogyha megvan fejtve az ember teljes információtartama, vajon melyik emberé ez? Hiszen minden emberé különböző. Nos, a válasz az, hogy ez egy kevert mintával készült, több ember DNS-ét keverték össze. Egyébként a DNS kinyerése az nem gond, az egy csepp vérből nyerhető DNS, vagy más testfolyadékból. És ebben, tehát több ember mintáját keverték össze, úgyhogy ez mint egy átlagos sorrend, és az egyének ettől különböznek. Mennyi a különbözés miért? Hát kérem, valamennyi ember DNS-e egymástól körülbelül 1/1000-nyit különbözik. Vagyis a 3 milliárd nukleotid közül minden 1/1000 különbözik az emberek között. Ebből a szempontból talán az is érdekes, bár a biológiai fajelmélet már régen megbukott, de az is érdekes, hogy ennek az 1/1000-nyi különbségnek körülbelül 15%-a az, ami az úgynevezett emberfajták, tehát a feketék, sárgák, fehérek között van, és 85%-a az, ami az egy emberfajtán belül van. Még azt is érdemes talán megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hasonlóak vagyunk egymáshoz, hogy a Földön élő alig néhány tízezer csimpánz egymástól sokkal nagyobb mértékben különbözik, mint mi emberek egymástól. És talán még azt is hozzátehetnénk, hogy a csimpánzok és az emberek 1%-ban különböznek egymástól. De amennyiben ezt sértőnek találják, azt is hozzátehetem, hogy az egér és az ember 10%-ban különbözik egymástól. Patkány is. No, a következő kérdés, amit érdemes ezzel az információ mennyiséggel kapcsolatban megvizsgálni, vagy megpróbálni megválaszolni, hogy az, hogy előttünk az információ, az jelenti azt, hogy meg is értettük ezt? Hát természetesen nem. Nem értjük meg még egészében, ott van a szöveg, de nem világos előttünk. Például az sem világos, hogy hol vannak a mondatok kezdetei és végei, ahol a mondat egy gén. Nem tudjuk pontosan, hogy hol kezdődnek és hol végződnek, vannak becslések, és ennek következtében azt se tudjuk, hogy pontosan hány génünk van. Körülbelül 30-40 ezer. Ennyi a mostani becslés, ami egyébként meglepte a tudósokat, hogy mindössze 30-40 ezer, korábban 100 ezerre gondoltak. Ez a 30-40 ezer azért meglepő, hogy megint egy némileg fajunkra nézve sértőt mondjak. 4 évvel az ember előtt egy kis féregnek, ez volt az első soksejtű állat, aminek meghatározták a teljes DNS információ tartalmát, ez a féreg, ez 1 milliméternél kisebb, néhány hét az élettartama, a talajban él, és egyébként talán van, aki emlékszik, hogy vízi professzor mondta, hogy az embernek 100 000 milliárd sejtje van, ennek a féregnek 954 sejtje van. Tehát ez a féreg 18 000 génnel rendelkezik, fele annyival, mint mi a teremtés koronái. Nos, azóta már számos magyarázat született arra ennek a látszólagos ellentmondásnak a feloldására. Tudjuk azt, hogy hogyan lehetséges, hogy 30 000 gén ennél sokkal több fehérjének a szerkezetét képes meghatározni. Na most természetesen az, hogyha tudjuk, hogy hol vannak a gének, akkor még mindig nem értettük meg mindent, mert ahhoz még azt is kellene tudnunk, hogy ez a 30-40 ezer gén mindegyike hogyan működik, mit csinál. Ettől még nagyon messze vagyunk, hogy milyen messze, azt talán azzal tudnám illusztrálni, hogy egy még egyszerűbb élőlényt, az egysejtű élesztőt hoznám példának. Az egysejtű élesztőnek már 6 éve ismerjük a teljes DNS szekvenciáját, az élesztőnek mindössze 6000 génje van. És egyébként az egyike a legjobban ismert, genetikailag, biokémiailag legjobban jellemzett szervezeteknek. Nos, ennek a 6000 génnek a feléről még ma se tudjuk, hogy mit csinál. Úgyhogy ugyanez az embernél még sokkal messzebb van, úgyhogy a következő évekre, sőt az évtizedekre még lesz nekünk dolgunk, amíg ezeket a funkciókat mind megismerjük. Nos, mielőtt tovább megyünk, még egy nagyon fontos kérdést érdemes ezzel a genetikai információval kapcsolatban tisztázni. Képzeljük el, hogy most már minden, megismertük valamennyi gént, megismertük valamennyi gén működés módját, akkor valóban mindent tudunk-e az emberről? Tehát más szavakkal, igaz-e az, hogy a génjeink tökéletesen meghatároznak minket? A válasz egyértelműen az, hogy nem. Az ember személyisége, sorsa, életének alakulása nem egyedül a génjeinek a terméke, a környezet hatása, az befolyásolja a gének működését, kifejeződését, az is megtörténik, hogy a gének úgy hatnak valamire, ami aztán visszahat más génekre, amit nem lehet elvileg sem kiszámítani, mert véletlenszerű. Például az immunológiai rendszerek az egyedi élet során is véletlenszerűen megváltoznak, többek között ezért sem teljesen azonos két ikertestvér vagy egy klónozott ember sem teljesen azonos. Úgyhogy számos ilyen dolog van, rendkívül bonyolult kölcsönhatások révén alakul ki a sors és a személyiség, nem egyedül a gének határozzák ezt meg. Na, erre számos példát lehetne mondani. Én szeretnék idézni egy nagy közelmúltban olvasott, nagyon izgalmas vizsgálati eredményt ezzel kapcsolatban. Pedagógiai, pszichológiai, kriminológiai közhely az, hogyha egy gyermekkorában súlyos traumákon esik át, kínozzák, sokat verik, vagy esetleg szexuálisan visszaélnek vele, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel lesz belőle deviáns, esetleg bűnöző, agresszív felnőtt. De természetesen nem mindenki lesz az. Ez egy régen ismert dolog. Na most a közelmúltban egy nagyon nagy számú adattal alátámasztott vizsgálat azt mutatta ki, hogy van egy olyan enzim a központi idegrendszerbe, amelyet meghatározó génnek van egy mutációja, amelynek következtében ez az enzim csökkent működésű, és ez a mutáció meglehetősen gyakori az emberek között. Jó néhány százaléka az embereknek ilyen mutáns gént hordoz, de ennek önmagában semmi hatása nincs. Ha ellenben megvizsgálják azokat a gyerekeket, illetve azokat a felnőtteket, akik gyerekkorukban kínzásnak, traumáknak voltak alávetve, kiderül az, hogy akik ezekből bűnözőkké vagy agresszívekké váltak, azoknak 85%-a ezt a mutáns gént hordozta. Tehát arról van szó, hogy a mutáció önmagában nem okoz semmit, de egy olyan környezeti hatás, ami elvileg bárkit érhet, az a mutánsoknál okozza a devianciát és az agresszivitást. Ez természetesen csak egyetlen példa, rengeteg hasonlót lehetne fölhozni, tehát a lényeg az, hogy az ember környezetének és génjeinek a terméke, a gén csak egy potenciált, bizonyos lehetőségeket határol be, nem végzetet jelent. No, ezek után most nézzük meg a következő kérdést, azt, hogy a teljes genetikai információ tartalom ismerete az milyen jelentőséggel bír elsősorban az orvostudomány számára. Hát először is megállapíthatjuk azt, az egyszerű mondatot, DNS szekvenciával nem lehet beteg embereket gyógyítani. Tehát semmiféle közvetlen eredményt ettől nem lehet várni. De azért nagyon sok mindent igen. Még mielőtt ezt elmondanám, azt ígértem, hogy félreértéseket fogok tisztázni. Nagyon gyakran olvassuk az újságban, hogy ez a bizonyos esemény, amivel az előadásomat kezdtem, ez az emberi géntérkép megfejtése volt. Ez így téves, meg ha visszagondolunk arra, hogy ez az információ, ez egy 2000 kötetes könyvtár, akkor a térkép az ennek a könyvtárnak a katalógusa volna, vagy egy nagyobb felvontású térkép az egyes kötetek tartalomjegyzéke. Ilyet már sokkal régebben tudtunk. Amit most megfejtettünk, az maga a teljes szöveg, ami a könyvekben van, tehát nem csak térkép. No hát akkor nézzük meg, hogy mi a potenciális haszna ennek a genetikai információnak. Hát először is talán nézzünk meg egy ilyen információt, hogy hogy néz ki ez a interneten. Itt látható egy emberi kromozóma, amelynek ismerjük a teljes szerkezetét. Ezek különböző ismert funkciójú gének, amiket aztán megfelelő kódszámmal jelölnek, és a genetikusok ebből pontosan tudják, hogy miről van szó. Természetesen a betű tömeg az egy nagyobb felbontással jön ki. Tehát ez a genetikai információ most milyen hasznos szolgáltathat? Hát rendkívül sokat, de nézzünk néhány példát. Hát közismert az, hogy van néhány olyan emberi fehérje, hormon, citokin, amelyeket a gyógyszeripar és a klinikum használ. A legközismertebb ezek közül az inzulin, amelyik egy természetes hormon, de ide tartozik az interferon, ami bizonyos rákok gyógyszere, vagy például ma divatban van az eritropoetin, ami sportolók dopunk szeréül használatos. Az orvosok egyébként a vesebetegek, dialízis alatti vesebetegek gyógykezelésére használják. Ezek mind természetes emberi hormonok. Ezeket ismertük már régebben is, mellékesen megjegyzem, hogy ezeket ma már mind géntechnológiai úton állítják elő, baktériumok termelik, erről majd a későbbiekben lesz szó, de most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy a teljes genetikai információ birtokában új, eddig nem ismert hormonokat és citokineket fedeztek föl, amelyeknek most keresik a funkcióját és az esetleges gyógyászati alkalmazását. A következő ábrán, elnézést, itt elcseréltem az ábrákat, a következő ábrát kérem. A következő ábrán három ilyen fehérjét látunk, amelyeket nem ismertek korábban, amelyeket a genetikai információ megfejtése alapján prediktáltak, hogy léteznek, majd előállították, és most folyik a klinikai kipróbálásuk ezekre a gyógyászati célokra. Ilyen még nagyon sok lesz ezután is. De hát természetesen ennél nagyobb jelentősége van annak, hogy az örökletes betegségeknek az okozó génjeit megismerjük, azoknak a szerkezetét ismerjük, most kérném visszafelé az előző ábrát. Ezek különböző örökletes betegségek, és itt vannak azok a fehérjék, amelyeket a hibás gének termelnek, amelyek miatt kialakulnak ezek a betegségek. Még nagyon sok ilyen betegség van, több mint 1000 ilyen betegséget ismerünk. Ezek ugyan szörnyű családi tragédiák okozói lehetnek, de szerencsére aránylag ritkák. Valamennyi ilyen úgynevezett tisztán genetikai betegség, monogénes betegség aránylag ritka. Tehát, hogy úgy mondjam, a népegészségügyi jelentősége ennek a örökletes betegségcsoportnak aránylag csekély. Azonban ma részben éppen a teljes genetikai információ birtokában A mai orvosi szemlélet szerint kimondhatjuk azt, hogy a legközismertebb, legtöbb áldozatot és legtöbb szenvedést kiváltó betegségek, a magas vérnyomás, a szívinfarktus, általában a keringési betegségek, a rák, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, a diabétesz, ezek hagyományos értelemben nem genetikai betegségek, de számos gén mutációja vagy eltérése közreműködik az e betegségekre való hajlamban. Tehát például a diabéteszben 17 gén hibáját vagy kisebb eltérését azonosították, ezek közreműködése közrejátszhat a diabétesz kialakulásában. A szív- és érrendszeri betegségeknél a potenciális gének száma 80 fölött van, amelyek ebben szerepet játszanak. Nos, ha ezeket megismerjük, nem ismerjük még őket mind, ha ezeket megismerjük, ennek valószínűleg igen nagy jelentősége van e betegségeknek a kezelésében, gyógyításában. A gyógyszerkutatás. Kérem, engem is nagyon meglepett, amikor erről értesültem, a ma a Földön használt valamennyi gyógyszer támadás pontja az emberi szervezetben az 500-nál kevesebb különböző fehérje. A támadáspont az azt jelenti, egy gyógyszer úgy hat, hogy valamilyen fehérjével, rendszerint fehérjével nem mindig, kölcsönhatásba lép, annak működését módosítja. A gyógyszerkutatók azok ilyen támadáspontokat keresnek, azok alapján fejlesztik ki a gyógyszereket. Tehát 500-nál kevesebb fehérje az összes ismert gyógyszer támadáspontja. Tudjuk azt, hogy 100 000-nél több különböző fehérjénk van, ezek nem mindegyike lehet gyógyszertámadáspont, de úgy becsülik, hogy 5-10 000 lehet. És 500-nál kevesebbet ismerünk. Tehát most, hogy a birtokunkban van a teljes információ, most már tudatosan, célzottan lehet keresni ennek alapján a gyógyszertámadáspontokat. Na, egy másik jelentősége, ez talán még fontosabb a gyógyszerkutatás szempontjából. Mindenki tudja, hogy a világ legjobb gyógyszerei sem hatnak minden betegre. A következő ábrát kérném. Itt van néhány ismert tünet, illetve betegségcsoport, és mellette ott látható, hogy a jelenleg ismert legjobb gyógyszerek hány százalékban hatnak ezekre a betegekre. Talán csüggesztőek ezek a számok, de ezek valós számok. Na most mit jelent az, hogy nem hatnak? Az két dolgot jelenthet. Az egyik az, hogy semmiféle hatása nincs, ez a nem hat. A másik azt jelenti, hogy ahelyett, hogy javítana, ront. Tehát aktuálisan mérgez. Erre megint szeretnék mutatni egy elég megdöbbentő adatot. Ez az Egyesült Államokból származik, hát az első sor az körülbelül ugyanaz, mint az előbben láttak, de azt látják, hogy évi 2 millió gyógyszer recept, amit az Egyesült Államokba kírnak, az ténylegesen árt. Vigyázzunk, nem azt jelenti, hogy orvosi műhiba vagy gyógyszerészi hiba. A legjobb tudás szerint fölírt, legjobb szándékkal fölírt gyógyszerek 2 millió közülük árt, és ennek következtében évente 100 000 ember hal meg az Egyesült Államokban. No, mi az oka ennek? Genetikai differenciák. Genetikai differenciák, amelyek egyes embereket hajlamosabbá tesznek, hogy ártson a gyógyszer, másokat pedig ellenállóvá tesznek a gyógyszerrel szembe. Van például egy jól ismert lebontó enzim, amely az összes ismert gyógyszer 25%-ának a lebontásáért felelős. Ez az enzim Nagy-Britannia 4 millió lakosában teljesen hiányzik. Ezzel szemben Etiópia lakosságának 90%-a túltermeli ezt az enzimet. És még egy csomó ilyen példát lehetne mondani. Na, ezek alapján született egy új tudomány, amit úgy hívnak, hogy farmakogenomika, ami azt kutatja, hogy már a gyógyszerfejlesztés során, de a gyógyszerrendelés során is, mik azok a genetikai differenciák, amiknek esetleg semmiféle látható tünetük nincs, de egyes gyógyszerekkel szemben rezisztenciát, illetve túlérzékenységet okoznak, és ha ezt megismerjük, akkor a jövő az, hogy az orvos genetikai teszt alapján fog gyógyszert rendelni. Sokkal nagyobb biztonsággal és hatékonysággal. No, a potenciális hasznok vagy előnyök közül talán a legtöbbet szoktak a génterápiáról beszélni, vagyis, hogy hibás gént esetleg ki lehet javítani. Sajnos, noha már 20 évvel ezelőtt végezték el az első eredményes ilyen génterápiás kezelést, ez még mindig nem működik igazán jól, de hogy hogyan és miért, erre még visszatérek, és ezt használom föl, ezt az alkalmat arra, hogy áttérjek annak a kérdésnek a megválaszolására, ami az előadásom címének a második fele, megváltoztathatók-e génjeink. Nos, ez a dolog azért merült föl, mert 30 évvel ezelőtt a biokémikusok kidolgoztak egy csodálatos új technikát, amit az angol száz világban génmérnökségnek, magyarul génsebészetnek szoktuk nevezni, talán helyesebb neve volna a géntechnológia, amelynek az a lényege, hogy a DNS-nek egy darabját ki tudjuk vágni, és egy másik DNS-ből származó darabbal be tudjuk helyettesíteni. És a DNS egyetlen nukleotidját is meg tudjuk változtatni, tehát lényegében azt úgy mondhatjuk, hogy a biokémikus, a DNS ugyanúgy, mint egy nyomdász a kezébe lévő szöveget, tetszés szerint korrigálni és javítani tudja, illetve úgy, mint a újság tördelő szerkesztője az egyik oldalról áttett egy cikket a másik oldalra, vagy mint a tévé vagy filmvágó filmrészleteket betehet egyik helyről a másikra, sőt, egyik filmből a másikba, vagyis egyik faj DNS-éből a másikba, sőt, mesterségesen, kémiai szintézissel előállított darabokat is be lehet iktatni. Na most ez technikai értelemben egy korlátlan lehetőség, ami egyfelől egy csodálatos lehetőséget jelent, másfelől sokakban irtózatot kelt és félelmet. Úgyhogy érdemes egy kicsit megvizsgálni azt, hogy ez a technikai korlátlanság, ez a valóságban biológiailag mit jelent. Szó sincs korlátlanságról. A DNS-sel azt csinálunk, amit akarunk a pohárban. De ez nem azt jelenti, hogy a sejten belül is meg tudjuk ugyanezt csinálni. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy valóban kivesszük a DNS-t, és a kémcsőben, a laboratóriumban manipuláljuk, de annak a visszahelyezése a sejtbe úgy, hogy az bekerüljön a természetes DNS vonalba, az már egy technikailag igen nehéz és korlátozottan megvalósítható valami, de ez még mindig technikai nehézség. A valódi nehézség az, hogy minden élőlény az evolúció évmilliói során tökéletesen összecsiszolódott, hihetetlenül bonyolult szerkezet, és ebben nem lehet tetszés szerint belenyúlni. Tehát képzeljük el a következő hasonlatot. Van egy tökéletesen automatizált, kompjútervezérelt üzem, amelyik mosógépeket gyárt. Nyilvánvaló az, hogy ennek a üzemnek a központi kompjúterébe bármikor be tudunk rakni egy olyan programot, ami egy porszívógyár programja. De nyilvánvaló az is, hogy ennek a üzemnek a szállítószallagjai, a munkásai, a gépei, az anyagellátása, az nem lesz képes porszívót gyártani. Tehát csikorogva le fog állni az üzem, nem fog porszívókat kezdeni gyártani. És ugyanez van az élő sejtben, az élő szervezetben is. Borzasztóan nehéz úgy beavatkozni tudatosan és irányítottan a DNS-be, amit mondom, technikailag korlátlanul tudunk, hogy az működésképes és életképes maradjon. Tehát azok az úgynevezett szörnyszülöttek, amikről szoktak beszélni a génsebészettel kapcsolatban, azok bizony nagyon jól nevelten a szülőkhöz hasonló élőlények, amiben egy kicsi pici tulajdonság, vagy esetleg kettő megváltozott. Rendszerint arról van szó, hogy egy bizonyos fehérjét tud termelni, amit nem tudott addig. Tehát nem lehet génsebészettel gólemeket, sellőket, vagy más hasonló szörnyet előállítani. Ettől ne tessék félni. Mit lehet? No hát, először is a mikroorganizmusokkal nagyon jól tudunk manipulálni. Tehát néhány baktériummal és élesztővel nagyon sok mindent el lehet érni. Amit már említettem, ma a cukorbetegek inzulinját, vagy a rákbetegek interferonját, az emberi inzulint és az emberi interferont baktériumok vagy élesztő termeli. És a növekedési hormont is, és az eritropoetint is, vagy a mosógépekben lévő enzimeket is. A mosóporokban lévő enzimeket is. Tehát van egy ilyen ipari termelés ennek a génsebészetnek köszönhetően, ezzel tulajdonképpen senkinek semmi problémája manapság nincs. Egész más a helyzet a növényeknél és az állatoknál, pláne az embernél. Itt van egy elvi nehézség, amit mindenki, aki belegondol, az beláthat. Egy soksejtű élőlénybe, ha egyetlen sejtjébe beteszünk valami DNS módosítást, azzal gyakorlatilag semmit se érünk. Tehát csak az ivarsejteket, vagy a korai embriót lehet úgy módosítani, hogy az az egész élőlényre hasson. Növényeknél a dolog egyszerűbb, mert a növényeknél az, amit ma klónozásnak hívunk, vagyis hogy egy testi sejtből föl lehet nevelni egy egész növényt, azt már régen megvalósították, tehát a növényeknél ez könnyebben megy, állatnál nem igen. Na hát mit tudunk a növényekkel csinálni? A növényekben most már több mint egy évtizede számos mezőgazdasági növénybe bevittek olyan tulajdonságokat, olyan géneket, amelyek ezeknek mezőgazdasági szempontból előnyöket kínálnak, és ma már igen jelentős ezeknek a termelése. Itt láthatunk egy statisztikát arról, hogy a négy legfontosabb génmódosított növény a teljes világ, illetve az Egyesült Államok vetésterületének hány százalékát foglalja el. Tehát ebben a szójánban, a gyapotban, a repcében és kisebb mértékben a kukoricában már óriási mennyiségben ilyen génmódosított növényeket termelnek, amelyek ellenállnak bizonyos kártevőknek, ellenállnak gyomirtószereknek, és ennek következtében jelentős előnyt kínálnak a termelőnek, munka és költség megtakarítást, illetve bizonyos környezetvédelmi előny is van némelyiknek. A fogyasztó szempontjából ezek érzékelhetetlenek. A fogyasztó nem érzékeli saját maga, hogy ez jobb vagy rosszabb vagy más, de ennek ellenére meglehetősen nagy ellenállás van, különösen az Európai Unióban ezekkel a növényekkel szemben. És az ezekből a növényekből származó élelmiszerekkel szemben. Na ez egy nagyon messzire vezető, bonyolult kérdés, én itt nem idő hiányában nem tudom ismertetni az pro és kontra érveket, vagy állást foglalni sem tudok. Egyetlen kér dolgot azonban feltétlenül leszeretnék szögezni, mert ez fontos. Ma, amint látják a vetésterület alapján, és ez már 8 éve így van, tehát 1994-ben kezdték ezeknek az alkalmazását. Ma az Egyesült Államok szupermarketeinek polcain lévő élelmiszerek 70%-a tartalmaz genetikailag módosított összetevőt. Vagyis 100 milliók fogyasztják ezeket az élelmiszereket most már 8 éve. Egyetlen adat nincs arra, hogy bármiféle kárt okozott volna. Bármelyik. Egy gyakran emlegetett ellenérv, hogy esetleg allergiát okozhatnak, ez elvileg igaz, gyakorlatilag az a helyzet, hogy minthogy ezeket az élelmiszereket, valamennyiüket szigorúan megvizsgálják allergitesztek alapján, és ez a természetes élelmiszereknél nincs így. Hát hiszen például tudjuk, hogy az eper nagyon sok embernél allergiát okoz, a földi mogyoró olykor halálos allergiát okoz. És ez, tehát ez az allergia veszély a természetes élelmiszereknél megvan, ezeknél nincs. Sőt, az is igaz, hogy ez ugyan még laboratóriumi kísérlet, intenzív kutatások folynak arra, hogy a természetes allergén növényekből génsebészeti úton eltávolítsák az allergiát okozó fehérjét, tehát hogy azokat allergiamentesítsék. Na, ezt akartam mondani a növényekről, hát mi a helyzet az állatokkal. Mezőgazdaságban génmódosított állat még nincs, nem tudom, hogy lesz-e valaha. Lazacokkal vannak nagyon érdekes kísérletek, génmódosított lazacok 3-szor gyorsabban nőnek, mint a természetes, aminek óriási potenciális jelentősége van, de ezeket még nem engedélyezték közforgalomba. Azonban van a génmódosított állatoknak két nagyon fontos orvosi jelentősége. Az egyik az, hogy megoldható, különlegesen értékes és drága gyógyszerként használt emberi fehérjéknél, ahol még nem sikerült a baktériumba való termelés, hogy házi állatok tejébe termeltessék őket. Tehát például a kecske tejében a vérzékenyek specifikus gyógyszereként szolgál úgynevezett 8-as faktor, aminek a világpiaci ára egyébként grammonként 25 ezer dollár. Ennek a termelése megoldható kecskében vagy lyukban, és ez azt jelenti, hogy egy néhány kecskéből álló nyáj a világ összes hasonló betegének a gyógyszerellátását meg tudja oldani. Egyébként a híres Dolly bárány, valószínűleg sokan ismerik őt, az első klónozott állat, azt is azért állították elő, hogy az ilyen értékes fehérjét termelő állatok szaporítása olcsóbb és hatékonyabb legyen. A Dolly még nem termelt semmilyet, csak kísérlet volt azért, hogy ezt meg lehessen oldani. A másik fontos lehetősége az állati génsebészeti beavatkozásnak az, hogy egereknél gyakorlatilag most már meg tudjuk oldani azt, hogy tetszés szerinti génjét az egérnek működésképtelenné tegyük génsebészeti úton. Ezeket úgy hívják, hogy knockout, vagy kiütött egerek. Tehát ilyen knockout egereket, amelyeknek bizonyos génjeit működésképtelenné teszik, ezek az orvosi kutatások nélkülözhetetlen eszközei, mert hiszen említettem azt, hogy még az emberi gének egy nagy részéről nem tudjuk, hogy mit csinál. Azt is említettem, hogy az egér mindössze 10%-ban különbözik az embertől, tehát gyakorlatilag minden emberi génnek van az egérben is megfelelője, az egérben ki tudjuk ütni. És akkor meg tudjuk nézni, hogy ennek mi a hatása, és hogy azt hogy lehet kivédeni. Úgyhogy az orvosi kutatásnak ez egy nagyon fontos eszköze, és hát ezzel eljutottunk az emberhez. Az embernél ugye elvileg két dolgot tehetünk, vagy testi sejtekben próbálunk beavatkozni. Ezeknek nagyon korlátozottak az alkalmazási területei, de vannak. Tehát a vérképző szervekkel meg lehet azt oldani, a csontvelőt kiveszik a betegből, kémcsőbe, illetve a laboratóriumban elvégzik a génsebészeti beavatkozást, és visszaviszik a csontvelőbe. Két ritka, de rendkívül súlyos örökletes betegség, egy bizonyos vérzékenység és egy örökletes immunhiányos betegség esetében ez a génterápia már sikerrel járt. De nyilvánvaló, hogy amit a vérképző szerveknél lehet, az sok minden másút nem lehet, úgyhogy ez nem olyan egyszerű. Elvileg sokkal biztosabb volna az, hogyha a ivarsejtekbe, illetve a korai embrióba megtermékenyített petesejtbe végeznék el a beavatkozást. Ennek ez a ábra mutatja, hogy egy mikromanipulátorral be lehet nyúlni. Ez egérről van szó ebben a ezen a képen, nem embernél, de elvileg embernél is lehetne ezt csinálni, elvileg. Gyakorlatilag ilyen kísérletek nem folynak sehol a világon, pillanatnyilag, technikailag sem tudják biztos, hogy működőképes-e, nagyon nagyok a kockázatok, de etikailag is a szakemberek többsége ezt az eljárást ellenzi. Nem óhajtok belemenni itt megint az érvekbe és az ellenérvekbe, de minden esetre ez még nagyon bizonytalan. Kutatási szinten világszerte nagyon intenzív munka folyik arra, hogy hogy lehet ezt biztonságossá tenni az embernél. Például a Szegedi Biológiai Központban Hadlaci Gyula és munkatársai ezen dolgoznak. De a világszerte vannak ilyen kutatások, ennek ellenére ez még nem valóság. Kérek mindenkit, ha olyat olvas az újságban, hogy Amerikában már lehet rendelni kékszemű vagy zeneértő gyerekeket, akkor ne higgy el. Ez kacsa. Szó nincs ilyesmiről. No hát ezzel lassanként áttekintettem az összes kérdést, amiről beszélni akartam, és befejezésül hát fölteszem a kérdést, amit valószínűleg önök is föltesznek. Most örüljünk ezeknek a csodálatos lehetőségeknek, vagy féljünk attól, hogy milyen gonosz dolgokat csinál a tudomány? Hát az én válaszom erre az, hogy a tudomány nem csinál se jó, se gonosz dolgokat. A tudomány az megismer, és az ember, a társadalom ezt az ismeretet jóra vagy rosszra használhatja. Ez így van az atomenergiával, így van az információs technológiával, de így van a repüléssel vagy az elektromossággal is. Lehet jóra használni, és lehet rosszra használni. A társadalom az önök felelőssége az, az önöké is. A társadalom az önök felelőssége is, hogy ez a felhasználás milyen lesz. Hogy milyen kritikusan, milyen bölcsen, milyen körültekintően élünk ezekkel az eszközökkel. És még egy mondat, természetesen, ha csak jó célból használjuk, akkor sem lehet arról beszélni, hogy semmiféle veszély nincs. Minden emberi tevékenységnek van veszélye és kockázata, az előbb említett fejleményeknek mindegyiknek van. Bölcsen kell élni vele. Köszönöm a figyelmet.